tized megahertzes ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Udvardi György veszprémi érsek szentmisét mutatott be az érseki hivatal kápolnájában mindazokért, akik Bódi Mária Magdolna ünnepélyes, boldoggá avatásának előkészítésén dolgoztak. A főpásztor kiemelte: nagy örömmel gyűlünk össze, hogy hálát adjunk ebben a körben is azért a nagy ajándékért, amire hosszú hónapokon keresztül készültünk, és aminek részesei lehettünk. Most már őt boldog Bódi Mária Magdolnaként említhetjük, és kérhetjük az ő közbenjárását. A veszprémi érsek köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik éveken át szerepet vállaltak a boldogávatás előkészítésében, határon innen és túl. Szeptemberben 19. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, valamint a férfiak lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is párhuzamosan számos helyen imádkoztak magyar férfi testvérek térdelve, nem csak a fővárosban, de vidéki helyszíneken is. A térdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő első szombati ima alkalma október 4-én lesz. A háború eddigi legsúlyosabb dróntámadását hajtotta végre péntekre virradó éjjel az ukrán haderő Oroszország ellen. Legalább 221 drónt indítottak az ellenséges ország területére. Támadás érte Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, illetve Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű 28 drónt semlegesített a légvédelem. Ukrajna dróncsapást mért a legnagyobb oroszországi olajkikötőre, a Balti-tenger partján található Primorszkra. Éjszaka az oroszok is drónokkal támadták Ukrajnát, de ezúttal 33 gépet indítottak. Szünetelnek az orosz-ukrán rendezési tárgyalások, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov kijelentette, nem lehet elvárni, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási folyamat villámgyors eredményeket hozzon. Szerintem, miközben Oroszország továbbra is kész az ukrajnai rendezésre, addig Európa akadályozza ezt a folyamatot. Őrizetbe vették és megnevezték Charlie Kirk konzervatív aktivista feltételezett gyilkosát. A Utah államban élő 22 éves Tyler Robinson nem volt a helyi egyetem diákja, és letartóztatása után nem kapott lehetőséget óvadékra. Utah kormányzója a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a férfit a család egyik ismerőse adta fel, és a jelenlegi információk alapján egyedül hajtotta végre a merényletet. A 22 éves férfi az elmúlt időszakban egyre többet foglalkozott a politikával. Azt egyelőre nem tudni, hogy az elkövetőnek vannak-e mentális problémái. Egyebek mellett a szociális hozzájárulási adó 1%-os csökkentését vizsgálja a kamara javaslata alapján a kormány. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben számolt be arról, hogy befogadták és vizsgálják a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adóreform javaslatait. A szochó csökkentés mellett a vállalkozókat képviselő szervezetek több kisebb adójavaslatot is tettek, melyek célja az egyéni és kisvállalkozások terheinek enyhítése. Új vezetője lesz a Magyar Fejlesztési Banknak. Katona Bence szeptember 30-ai hatállyal közös megegyezéssel távozik, az új elnök vezérigazgató Kovács Zsolt, a Magyar Posta biztosító eddigi vezetője lesz októbertől. A tárca közleménye szerint a nemzetgazdasági miniszter Kovács Zsolttól elvárja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank hatékonyan járuljon hozzá a magyar kormány gazdaságfejlesztési céljainak megvalósításához. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, ott előfordulhatnak záporok. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Tugatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Pólia fehérfalai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Az Arszakra Fesztivál keretében rendezett Nyitott templomok napján szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a Díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban szó lesz a Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programjáról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében felbukkanó hepatitis A vírus elleni védekezésről is. A Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programja indulása óta közel 4000 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket tanított meg hangszerrel játszani. A programot a szociális munka részeként közösségépítésre használják, valamint a kezdeményezés a sikerélményével is megajándékozza a gyermekeket. Az idén országszerte 40 felzárkózó településen mintegy 1000 általános iskolás gyermek vett részt a Máltai Szimfónia program foglalkozásain, ahol a zeneoktatás nem a hagyományos módon, hanem a szeretetszolgálat által kidolgozott, speciális módszertan szerint zajlik. A Szimfónia program számos Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen is elérhető. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Nyáron is voltak foglalkozások egyébként, tehát nem kötődünk teljességgel az iskolai működéshez. Sok helyen nem is az általános iskolákban tartják a foglalkozásokat a kollégák, hanem a szeretetszolgálat által működtetett, vagy esetleg partnerszervezetünk által működtetett jelenlétpontokon, vagy valami más közösségi helyen. Van, ahol az iskola fogadja be a programot, van, ahol ezek az intézmények. Nyáron is sok településen zajlottak foglalkozások, nem volt egész nyarat érintő szünet. Szeptemberben, hát de a tanévkezdés természetesen azért megkerülhetetlen, úgyhogy szeptemberben valóban lesznek új helyszíneink is. 40 településen mintegy 1000 gyermek részvételével folytatódik, illetve hát elképzelhető, hogy óvodai képzésekkel is bővül szeptembertől a program. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a zenei képzés, ez nálunk a szociális munkának a része. Tehát alapvetően nem tehetségkutató, nem egy alternatív zeneiskola, hanem elsősorban a gyerekek képességeit kiteljesítő, esélyteremtő program. Annak idején ez egy kísérleti jelleggel 12 évvel ezelőtt úgy indult, hogy a Monori Roma telepen a kísérletben részvevő zenetanárok megálltak hegedülni a sarkon, és azok a gyerekek, akiknek nagyon tetszett, azokat beinvitálták a közösségi helyiségbe, hogy akkor elkezdhetnek hegedülni, tanulni, és 2 hét múlva ezek a gyerekek koncertet adtak. Addigra a hegedű mindenki körülbelül egy hangot tudott teljesen tisztán megszólalni. mutatni. A tanárok kiálltak, játszották a Boci-Boci tarkát, Gilice-Gilice, Gólya-Gólya-Gilice, stb. Tehát az ismert néhány gyerekdalt, és ők játszották az egész dalomat, a gyerekek pedig azt az egyhangot, amit ők akkor tudtak, pontosan akkor szólaltatták meg, amikor az a dallamban következett, és kívülről úgy nézett ki, hogy ők már zenélnek. Óriási sikert alattak, felfigyelt rájuk az egész telep, mindenki zenélni akart, zenélni, tanulni akart innentől kezdve. És a tanév végére kiderült, hogy a gyerekek, akik ebbe a programba bekapcsolódtak, átlagosan 1-1.5 jegyet javítottak az általános iskolai teljesítményükön. És igazából ezért csinálja a Máltai Szeretett Szolgálat, hogy azok a gyerekek, akik egy az iskolában a hátsó padba ülnek, akik kiszorulnak a figyelem középpontjából, a problémás gyerekek, akikre a tanárok nehezen figyelnek oda, meg hát egyébként akikkel sok minden más nem történne a hátrányos körülményeik között, azoknak legyen közösségük, ahova tartozzanak, és átéljék az együttzenélés kapcsán a sikernek az élményét, és ez rengeteg energiát szabadít fel bennük, kiteljesedik a képességük, és lehet, hogy valakiből nem lesz előadó művész, de lesz belőle egy teljesen jó autószerelő, miközben meg lehet, hogy ha másképp alakul, akkor talán kibukna az általános iskolából. Tehát alapvetően így értjük azt, hogy a zeneprogram elsősorban a szociális munka része a Máltai Szeretett Szolgálatnál. Szolfégy ismeretet, a fárasztó zeneelméletet, azt majd, hogy nem teljes egészében kihagyja a program az első néhány évben. Későbbiekben, akik komolyabban zenélnek, és ebben a programban sok olyan gyerek van, aki egyébként eljut arra a szintre, hogy komolyabban is zenéljen, ők megismerkednek és megtanulnak minden fontos ismeretet, de az elején szimbólumok helyettesítik a hangjegyeket, tehát nem kell kottát olvasni, nem kell, tehát különösen azoknak a gyerekeknek, akik a tanulásukban is esetleg akadályozottak, tehát csak kudarcot váltanak ki. Ez a program minden kudarc lehetőséget messze elkerül, és az a lényeg, hogy sikerélményt éljenek át a gyerekek, a felszabadult öröm legyen számukra a zenélés. A legelső kottákban Katica Bogár zöld háromszög fekete kocka helyettesítette a hangjegyeket. Most egy kicsit már bonyolultabb, és a kottára jobban hasonlít a mostani szimbólumrendszer, de nem a hagyományos szolfézs. És a legtehetségesebbek is, egyébként az elején mondtam ugye, hogy nem egy tehetséggondozó programról van szó, de azért rengeteg tehetség bukkant föl, tehát ilyen 50-60 olyan gyermekünk van a jelenlegi ezerben is, akik nagyon magas szinten, és most már játszanak. Tehát élvezhető a produkció, amit előadnak, és van egy, most már nem csak egy, hanem több ilyen, nevezzük válogatott csapatnak, vagy hogy mondjam, akik különböző formációkban rendszeresen fellépnek, és együtt zenéltek az Óbudai Danubia zenekarral, felléptek több alkalommal a Zeneakadémián, jártak kint Bécsben, Salzburgban, képesek különféle helyen önálló esteket adni, tehát nem csak egy-egy számot előadni, de a többiekre is igaz egyébként, hogy a önmaguk megmutatásán a lehetősége, az mindenki számára nyitva áll, tehát a programban részben minden gyerek előbb-utóbb fellép, iskolai eseményeken, anyáknapi ünnepségeken, különféle szervezett alkalmakon, akár a településeken, ez az első pillanattól része a programnak, csak hát nyilván ugye itt is szóródnak a lehetőségek, hogy ki milyen messzer jut el. De mondom, az alapvető célja nem az, hogy itt csupa zenetanárt, vagy csupa előadó művészt neveljünk, hanem az, hogy minden gyerek a benne rejlő képességeket tudja kibontakoztatni, és ne a körülmények határozzák meg a pályaválasztását. A hangszert a gyerekek nem örökbe kapják, tehát de hazavihetik, tehát amíg a programban, nagyon alacsony egyébként a lemorzsolódás, de tehát amíg a programban részt vesznek a gyerekek, addig a program által rendelkezésre bocsátott hangszert tudják használni, és hogy nőnek a gyerekek, úgy nyilván változik a hangszer méret, ebben az is benne van, hogy mindig nekik megfelelő méretű hangszer van náluk. Egy időben kísérleteztünk fúvós szekcióval is. A program indulása után dunántúli térségben voltak olyan zenetanárok, akik fúvós hangszereket oktattak. Ez aztán kikopott, és ezeken könnyebb és gyorsabb talán a haladást elérni ezekkel a gyerekekkel. Tervek szerint Felsőgagy lesz újonnan belépő helyszínünk, és egyébként Baktakércs, Fulókércs, Felsővadász, amik jelenleg aktuális helyszíneink, és hogyha esetleg észak-magyarországi területen mondhatok még egy-két települést, ami nem feltétlenül Borsod megye, Nógrád megyébe Karancságon nagyon erős a programunk, Neves megyében pedig Tarnabod és Tarnazsadány, két olyan település, ahol majd tudom a kezdetektől zajlik a program, és onnan például már több bőzzenekar is alakult, ahol a gyerekek játszanak, és önálló esteket képesek adni, illetve hát megjelentek közöttük az első olyanok, ugye 12 éve tart a program, akik az első időszakban növendékek voltak, és most már iskolát végzett, képzett komoly zenetanárként maguk is oktatják a gyerekeket.
A hepatitis A vírus jelentősen visszaszorult a fejlett országokban, így Magyarországon is ritka, de az utóbbi hetekben több esetet is regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A betegség leggyakrabban széklettel szennyezett vízzel, jéggel, valamint ételek fogyasztásával terjed. A fertőzés megelőzésében alapvető szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, valamint a személyi higiénia betartásának, ezért külön óvintézkedésre nincs szükség. A részletekről dr. Asztalos Ágnest, vármegyei tisztifőorvost hallják.
A hepatitiszek, a mágyulladás az egy összetett fogalom, több kórokozó okozhat hasonló tüneteket, nevéből adódóan a máj funkciójai elváltozásaiból adódó tünetek jelentkeznek, és van egy vírusunk, amit hepatitis A vírusnak neveznek, amely okozza az egyszerű fertőző mágyulladást, így kezeljük. Hogy milyen hepatitis vírusok vannak, még biztos mindenki számára ismert hepatitis B vírus, ami ellen például védőoltást kapnak a hetedikes gyerekeink, vagy például itt van a hepatitis C vírus megbetegedése, de van egy hepatitis E is, meg az egyéb típusok, tehát több minden van. Amiről most szeretnénk beszélni, az a kimondottan a hepatitis A vírus okozta megbetegedések. Ez egy olyan vírus, ami enterális tüneteket okoz, elsősorban a leglátványosabban a máj funkciózavarába adódó elváltozásokat, lehet látni, hogy beszélünk a tünetekről. Ez egy tápcsatornán keresztül a szervezetünkbe bejutó kórokozó, és hogy tud bejutni, ez a piszkos kéz útján széklettel terjed, ezért széklettel szennyezett kézzel tud bejutni a szervezetünkbe. És ez az alfája meg az omegája is ennek a megbetegedésnek, ami miatt szeretnénk erről beszélni, felhívni rá a figyelmet. Az egy létező megbetegedés, nem nagy számban fordul elő, de előfordul Magyarországon is, illetve a mi vármegyénkben is. Vannak bizonyos közösségi halmozódások, amik megjelennek, és most ebben az időszakban, amikor elkezdődik az óvoda iskola újra teljes nagy számmal, főleg ugye az iskola, itt elkezdődtük, ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy hogyan tudjuk megelőzni ezt a megbetegedést, mi a teendője a gyermeknek, felnőttnek, szülőnek, pedagógusnak, hogy odafigyeljen mindenre. Ez egy viszonylag hosszú lappangási idő után tüneteket produkáló megbetegedés, ez a hosszú tényleg hosszú, tehát ez a 2-8 hét, ennél hosszabb is lehet. Az átlagos lappangási időt 30 napra tesszük most jelenleg. Először megjelennek ez a minden bajom tünetekkel kapcsolódóan, rossz közérzet, hasi panaszok, étvágytalanság, hányinger, fejfájás, hőemelkedés, láz. Ebből mi bármi lehet, ugye ezek a tünetek alapján. Van, akinél ennyi az összes tünet, nem is igazán foglalkozik vele, mert ezek elmúlnak. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínű, hogy a máj érintettségét jelző tünetek is megjelennek, ez a máj környéki érzékenység, fájdalom, elszíneződik a bőr, ez az ikterusz, a sárgaság, amit legjobban a szemfehérjén lehet észrevenni, hogy a fehérje már nem fehérje, hanem sárgás színezetű, de maga a bőr is ilyen jellegű színület. A vizelet sötét színű lesz, a széklet pedig világosabb színű lesz. Ez a tünet együtt a sárgassággal éri el a csúcspontját, ezután a sárgasság szépen lassan oldódik, viszonylag hosszú gyógyulási folyamat után következik be a teljes gyógyulás, de ezek a mindennapos kicsit emésztőszervi panaszok, ezek megmaradhatnak, de leggyakrabban tünetmentesen, szövődmény nélkül tud gyógyulni. A másik érdekesség ennek a betegségnek, ami miatt felhívjuk a figyelmet, a megelőzés, és hogyan kezeljük egyáltalán, hogy ez a betegség ez előfordulhat, és velünk ne történjen meg, ez az, hogy főleg a fiataloknál, gyerekeknél, tehát 20 év alatt, 10 év alatt, eseteknek több mint 2/3-ában, 70-75%-ában tünetmentesen zajlik. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy akkor ezek az általános tünetek, vagy amit említettem, az a sárgaság, vagy a tünetek megjelennek. Ezért fordul elő, hogy mondjuk idősebb korban a sárgaságot nem a fertőző májgyulladásnak tulajdonítják, hanem mondjuk epekő bántalmaknak, vagy egyéb emésztőszerrendszeri bántalmaknak tulajdonítják. Előfordulhatott, hogy hasi fájdalmakat, egy vakbélgyulladás az hasonló tüneteket produkált, és ezzel került ellátás, és utána a vizsgálatok alapján derült ki, hogy fertőző májgyulladása van. És amit elmondtam, hogy hosszú lappangási ideje van meg, hogy ez a minden bajom tünetekkel kezdődik, vagy tünetmentesen, ez nehezíti meg a védekezést, mert nem tudjuk, hogy valaki beteg, ő maga sem tudja, és nem tartja be azokat a higiénés szabályokat, azokat az egyszerű higiénés szabályokat, amiknek a betartásával elkerülhető az, hogy a bennünk lévő kórokozó, ha már egyszer megfertőzöttünk, az másokba átkerülhessen. Hiszen, ahogy mondtam, a piszkos kézzel, az egyszerű higiénés szabály be nem tartásával tudjuk áttenni egyik emberről a másikra, megfogjuk a kilincset, utána ő megfogja, viszonylag alacsony az a vírusszám, amit meg kell lennünk ahhoz, hogy a vírus a szervezetünkbe kerülve a tüneteket, vagy a abortív enyhe látás tüneteket okozni tudja, éppen ezért vigyáznunk kell. Amit mindig is mondunk, hogy a legegyszerűbb higiéne az, hogy kézmosás. Kézmosás és kézmosás. Tehát tudjuk azokat a praktikákat, amire figyelnünk kell. Ha megkérdezzük, akkor mindenki fel tudja sorolni, az, hogy betartja, az egy más kérdés. Ugye mindig felsoroljuk, hogy WC használat után mindenképpen javaslok előtte is kezet mosni. Étkezések előtt mindig mossunk kezet. Hazaérünk tömegközlekedésből, bevásárlásból, az az első, hogy folyóvízeszappanos kézmosás történjen. Akármennyire éhesek vagyunk, ne akkor kezdjük, amit a boltban megvettünk, rögtön megenni, mondjuk péssüteményekes süteményeket megtesszük. Hogyha gyors éttermekbe megyünk, ahol szintén saját kezünkkel leszünk, tehát nem késsel, villával, ott is jól gondoljuk meg, hogy fogjuk meg, szalvétát mindig használjunk, mossunk előtte kezet, lehetőség van rá. Én mindig mindenkinek ajánlom, hogy alkoholos kézfertőtlenítő jó, hogyha kezénél van táskájában. Ezek kis pici apró fiolák elférnek, tehát ezeket használjuk, mert ilyen egyszerű, egy alapos, szappanos kézmosással a kezünkről ezeket a kórokozókat el lehet tüntetni, és nem betegítünk meg másokat. Nagyon fontos a tiszta környezet, a rendezett környezet, tehát a megfelelő higiéne a WC-ben, a fürdőszobában, a lakásunkban is, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mindenképpen figyeljünk oda. És nagyon sokan használjuk ugye az okos telefonunkat, amit fogdossuk kézzel. Mobilozunk a villamoson, a buszmegállóban, várunk a pénztárnál sorba, folyamatosan használjuk. Nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint a számítógépes klaviatúra, a telefonunknak is, az érintőképernyőn és a kézijelzőjén, az minden van, ugye? Tehát pénzeken is ugye minden van, aki még készpénzt használ. Vagy ilyen egyszerű dolog például, hogy aki dohányzik. Mikor kimegy rágyújtani, azért ő is gondolja meg, hogy azzal hozzáér az a szájához, az arcához, tehát ott is mossunk előtte kezet. Tehát ilyesmikre figyelni kell. Amennyiben előfordul ilyen megbetegedés, akkor az bejelentendő fertőző betegség körébe tartozó megbetegedés, tehát a háziorvos, kezelőorvos bejelenti a népegészségügyi hatóságnak ezt az esetet, aki pedig kivizsgálja, mert megkeressük azokat a kontaktokat, közeli személyeket, akik a lappangási időben, illetve a fertőző képesség csúcsán az együtt ettek, ittak, közös helyiségben tartózkodtak, azonos WC-t használtak, és ilyenkor, amikor kikérdezzük a betegeket, akkor elég messzire kell visszamenni az emlékezetbe. Ahogy mondtam, kezdődik ez az általános tünetekkel, ami a tünetek megjelenése előtt, ha vannak ugye tünetek, legalább 2 héttel már vírusokat ürít a beteg. Tehát még ez a kicsit fáradékonyabb vagyok, valami nem stimmel, de csak biztos a stressz miatt van, meg valami rosszat ettem, tehát erre fogjuk. Amikor megjelenik a sárgaság, ha megjelenik a sárgaság, az követően olyan 4-5 napon belül a fertőző képesség meg is szűnik. Éppen ezért a beteget lehet otthonában is, vagy kórházban elkülöníteni is, ha például kimondottan sárga a beteg, akkor a sárgaság megesett követő 1 hétig. Tovább már nem szükséges elkülöníteni, mert nem üríti már a vírust. De a kontaktjai, családtagok, közösségi társak, óvoda, iskola, pszichiátrokör, edzőtársak, bármilyen túrázó közösség, tehát bármilyen lehet munkahelyi közösségeket keresünk, akkor megnézzük, hogy ki van olyan helyzetben, hogy közösen használták, amit említettem, WC-t, vagy olyan munkahelyi környezetben vannak, ahol óhatatlanul megfogja azokat, hogy adott a felületeket, mint a megbetegedett munkatárs, és ezeket a kontaktokat 30 napra járványügyi megfigyelés alá helyezi a hatóság egy dokumentummal, egy határozattal. Ugye említettem, hogy az átlagos lappangási idő 30 nap, ezért kerülnek 30 napra. Ilyenkor ők élik a megszokott életüket, a határozatban az szerepel, hogy ha tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz, illetve ezekkel a kontaktoknak kötelező egy védőoltásnak a felvétele. A hepatitis A elleni védőoltást a házi orvostól, kezelő orvostól megkapják, ilyenkor a népegészségügyi hatóság, az állam biztosítja az oltóanyagot, nekik fel kell venni ezt az egy oltást, amiből áll. Úgynevezett posztexpozíciós profilaxisnak hívjuk, tehát a utolsó érintkezéstől számított megelőző védőoltásról van szó. Viszont akik 6 évesnél fiatalabbak és ilyen közösségbe járnak gyerekek, ők nem mehetnek ebbe a közösségbe, tekintettel arra, hogy náluk azért még a készhigiénes, a többi sokkal nehezebb odafigyelni rá, együtt játszanak, illetve akik ilyen helyen dolgoznak, ők sem mehetnek, ilyenkor a munkakörüktől eltiltásra kerülnek. Ugyancsak kiemelnek a munkakörük, és 30 napig nem mehetnek dolgozni, akik hőkezelés nélküli élelmiszereket előállítanak, árulnak, vízművekben dolgoznak, szájon átadható gyógyszerek kezelésével foglalkoznak, tehát mindenkinél, akinél közben jöhet ez a bizonyos kontaktúton való átadás lehetősége, őket bizony a munkakörüktől is 30 napra eltiltja a hatóság. Jelenleg is előfordul a megyében. A megye területét nézve nem mindenütt egyforma számban fordul elő. Itt Miskolc járásban, illetve sporadikusan az Edélényi járásban fordul most elő, vagy egy-egy volt a Szerencsi járás népegészségügyi területén, tehát ugye a népegészségügyi járás nem az a közvetési járással, tehát előfordul ez a megbetegedés. Az országos képhez viszonyítva nálunk jóval kevesebben a legtöbb megbetegedés most Budapest és Pest megyét érinti. Azt is tudni kell, hogy ez a hepatitis A megbetegedés, ez néhány évente visszatér nagyobb számban, mert akkorára nőnek fel az olyan generáció, aki fogékony, mert nem találkozott korábban ezzel a kórokozóval. Ez olyan 6-10 évente szokott lenni. Itt a mi vármegyénkben legutoljára 13 és 15 között volt nagyobb megbetegedés, úgyhogy most már ez több mint 10 éve volt. Tavaly is voltak halmozódások a megye különböző pontjain is. Tehát most arra számítunk, hogy lesznek újabb megbetegedések a közösségben óhatatlan, mert éppen azért tünetmentes esetek mindig vannak, tehát ezek előfordulnak. Főleg a gyerekek körében azért a higiéni szabályok betartatása nem olyan egyszerű. Tehát számítunk, hogy megnövekszik, de én remélem, hogy minél többen hallják a figyelmeztető jelzésünket, hogy mindenki figyeljen oda, ezeket a higiéni szabályokat tartsa be, és akkor egy minimális eset szám fog előfordulni, és nem jelent nagy számú járvány kialakulását a mi vármegyénkben. 11 éve már, hogy iskola kezdéskor egy nagy feladat vár a szülőkre, illetve a 7. osztályosokra, 2020 óta most már fiúkra, lányokra egyaránt, hogy áttekintsék azt a figyelemfelhívó, illetve nyilatkozatot tartalmazó dokumentumot, amit az iskolában a 7. osztályosok megkapnak, ami arról szól, hogy van egy humán papilloma nevű vírus, ez ellen létezik védőoltás, és hogy ezt a védőoltást felajánlja az állam minden 7. osztályos gyermek fiúnak és a lánynak. Ez egy két oltásból álló sorozat, aki 15 éves elmúlt, annak 3 oltásból, de ezt az oltást akkor felajánlja az állam, hogy különböző megbetegedések, mert részletesen fogok erről beszélni, ellen védjük gyermekeinket. Ezt az oltást utána majd akkor a október folyamán, az első részét október folyamán kapják meg a gyerekek, a másodikat pedig 26 áprilisában. A humán papilloma vírus elleni oltás kapcsán most ez a legfontosabb, hogy minden szülőt arra kérünk, hogy tekintse át ezt a dokumentumot, olvassa át. Hogyha vannak kérdései, akkor a Nemzeti Népegészségügyi és Vészeti Központnak a honlapján egy részletes felvilágosító anyagot talál. Mi ez az oltóanyag, mit tud ez az oltóanyag, miért javasoljuk a lányoknak, miért javasoljuk a fiúknak, mi ellen véde meg, és lehet rajta tájékozódni, és amikor eljön a beadási határidő, az pedig idén szeptember 12-e, addig kell visszajuttatni az iskola védőnőnek ezt a dokumentumot, aki majd eljuttatja a járási hivatalok népegészségügyi osztályaira, akkor látni fogjuk, hogy mennyien szeretnének elvenni ezt az oltást, és ilyen számban az oltanyagot biztosítja NNGK részünkre, és el fogjuk ezeket juttatni. Tehát egy ilyenkor nagy összefogásra van szükség, hogy akkor ezek a beszerzésre kerüljön, de ami fontos, hogy most van egyébként 2 hete a szülőknek, hogy akkor megkapják a héten ezt a dokumentumot, kérdezzék meg a gyereküket, azért már a 7. második felében, hogy megkapták-e, akkor ezt meg kell nézni. Ez a tájékoztató, amit meg fognak kapni, annak van ápernyés lapnak egy alsó felében egy nyilatkozat, ami arról szól, hogy igen, mint szülő gondviselő hozzájárul az, hogy a gyermeke megkapassa ezt az oltást, és az iskolaorvos majd megadott időpontban be tudja oltani. Amennyiben valaki már megkapta ezt az oltást, mert előfordul ilyen, akkor azért kell jelezni, hogy nem kérik az oltást, mert már megkapta, és természetesen valaki nem kéri, erre is van lehetősége, és ezt kell akkor beékszelni. Mi azt szeretnénk javasolni mindenkinek, hogy alaposan gondolja át, ugyanis a humán papilloma vírusról azt kell tudni, hogy nagyon sokféle variánsa van, de ezek a vírusok lényegében fiúk, lányok esetében is az életünk során 80-90%-os eséllyel megfertőződünk a különböző típusaival. Ha szerencsénk van, akkor tünetmentesen egy darabig bennünk van, aztán eltűnik, újra fertőződni is lehet vele, tehát nincs a természetes átvészeltség kapcsán nincsen egy állandó védettség, ezt tudni kell. Nagyon sok fajtája van, ma a humán papilloma vírus 1-essel, holnap meg a 18-assal találkozunk, tehát ez bármi lehet, több mint 140 féle ilyen létezik, és hogyha nem tünetmentesen zajlik ez a fertőzés, akkor okozhatnak a legegyszerűbb esetben különböző szemölcsöket, ez többféle helyen előfordulhat, tenyéren, talpon, ez a legenyhébb típusa, a különböző genitáliák, szemérem, testeken, fiút, lányoknál előfordulhat, de főleg idősebb életkorban, szexuális aktivitás kezdete után, akár a szárnyák a hártyán is előfordul, tehát nagyon sokféle helyen előfordulhatnak. Ha szerencsénk van, akkor ezek a szemölcsök, elváltozások jóindulatúak, kezelni lehet különböző praktikákkal, bőrgyógyász, nőgyógyász, urológushoz kell fordulni, hogy ezeket kezeljék, de gyógyszeres megelőzése vagy kezelése nincsen ennek a megbetegedésnek, és ha nincsen szerencsénk, akkor olyan típusú variánsok kerülnek a szervezetünkbe, amik rákkeltőek, úgynevezett onkogén típusúak. A lányok esetében a vizsgálatok azt igazolják, hogy a méhnyakráknál szinte 100%-ban ki lehet mutatni valamilyen HPV vírus jelenlétét. A leggyakoribb típusa ez a úgynevezett HPV 16-os, 18-as típusú, ami a méhnyakrákoknak 70%-áért felelős, és vannak még egyéb úgynevezett onkogén, egy magas rizikói onkogén vírus típusai, vagy altípusai ennek a humán papilloma vírusnak. Ezek is különböző testtájékon tudnak rákmegelőző állapotot, vagy magát rákot, daganatot létrehozni. Ezek elsősorban a genitáliáknak a külső bőrfelületén, vagy ahogy mondtam, a méhnyak tekintetében, bőr különböző területén, illetve szintén a szexuális aktivitástól, illetve a szokásoktól függően a fejnyaki régióban is tudnak elváltozásokat okozni, tehát a fejnyaki daganatok esetében, nyálkahártya, torok, garatrákok esetében is magas százalékban a humán papilloma vírus jelenléte igazolható, vagy a fiúknál a péniszrákoknak a jelentős többségénél 60%-ánál ez a humán papilloma vírus tudja okozni. Tehát ez az az ok annak, amiért ezt a humán papilloma vírus elleni védőoltást mi javasoljuk. Tehát tegyünk meg mindent, amit el tudunk tenni, hogy a daganatokat elkerüljük. Ez egyik lehetőség. Az az oltanyag, amit mi biztosítunk ez az oltáshoz, az 9 fajta vírusnak az antigénjét, fehérjéjét, inkább így mondaná antigént, fehérjét tartalmaz. Benne van ezek a bizonyos magas rizikói onkogének elleni védekezés lehetőség, ez a 16-os, 18-os, amit még mondtam, illetve azok a egyéb onkogének, amik a leggyakoribbak, valamint tartalmaz két olyan típust is, ami a leggyakoribb, idézi a bátabatlan szemölcsöket is, de kellemetlen szemölcsöket is tudja okozni.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben szó volt a Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programjáról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében felbukkanó hepatitis A vírus elleni védekezésről is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Gronda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a kötetlen beszélgetése az új püspökökkel. Nyugalom, bátorság, segítségkérés. A pápa egy galileai cserkész csoporttal találkozott az általános kihallgatáson. Parolin bíboros, Európától a Közel-Keletig félő, hogy tovább terjed a háború. Kína. Új püspököt szenteltek a 14. Leó által létrehozott egyházmegyében.
Kötetlen beszélgetése az új püspökökkel. Nyugalom, bátorság, segítségkérés. Amint arról csütörtöki adásunkban beszámoltunk, Leó pápa a 6. Pál aula konzisztórium termében találkozott a múlt évben kinevezett új püspökökkel és a missziós országok új főpásztoraival. A hivatalos beszéd elhangzása után Leó pápa kötetlenül szólt a püspökökhöz és válaszolt kérdéseikre. Adta hírül pénteken reggel a Szentszék sajtóirodája. Leó pápa a szeptember 11-én délelőtt a szinódusi aulában az újonnan kinevezett püspökökhöz intézett beszéde után immár kötetlen beszélgetés keretében áttekintette azokat a kihívásokat és problémákat, amelyekkel egy új szolgálat kezdetén szembesülniük kell, mint például a félelmek, valamint a különböző elvárások, amelyeket mindegyiknek az életével kapcsolatban kellett megfogalmazni a meghívása előtt. Hangsúlyozta azt is, hogy közel kell maradniuk az Úrhoz, időt kell szánniuk az imádságra, és továbbra is feltétel nélkül bizalommal kell élniük a Szentlélekben, aki hivatásuk forrása. Leó pápa hangsúlyozta a helyi egyházban létrejött lelkipásztori és emberi tapasztalat értékét, amelyet az új szolgálatban kell tovább fejleszteni, és ami összekötő a püspököket az egyház egyetemességével. Beszélt a tanúságtétel értékéről, arról a képességről, hogy megújítsák a kapcsolatot a világgal, hogy választ tudjanak adni azokra a kérdésekre, amelyeket a mai kor emberei intéznek hozzájuk, az élet értelméről és a világban levő rosszról. Ezekre a kérdésekre a 25 évvel ezelőtt a szemináriumban megtanult válaszok mára már nem elegendőek, szögezte le Leó pápa, majd arra hívta az új püspököket, hogy legyenek kitartó tanítványok, azok nem félnek az első nehézségektől. Álljanak közel a néphez és a papokhoz, legyenek irgalmasok és szilárdak, még az ítélkezésben is, ugyanakkor tudjanak meghallgatni és párbeszédet folytatni, nem csak prédikálni. A szinodalitás témája kapcsán megjegyezte, hogy az nem egy lelkipásztori módszer, hanem az egyházban való életmód, a meghallgatás és a küldetés közös keresése, amelyre hivatottak vagyunk. A Szentatya az új püspököktől kérte, hogy legyenek hidak építői, akik tudják értékelni a laikusok szerepét és integrációját az egyház életében, akik a fegyvertelen és lefegyverző békét szolgálják, mert a béke mindenki számára kihívás. Végül, mielőtt válaszolt volna a néhány kérdésre, a pápa arra buzdított minden új püspököt, hogy haladéktalanul foglalkozzanak a papság nem megfelelő viselkedésével kapcsolatos problémákkal. Ezeket nem lehet fiókba tenni, irgalmassággal és valódi igazságossággal kell velük foglalkozni az áldozatok felé, de a vádlottak irányában is. Megköszönte az új püspököknek, hogy elfogadták a szolgálatot és kijelentette. imádkozom értetek, az egyház nagyra értékeli, hogy igen mondtatok a felkérésre. Nem vagytok egyedül. Hordjuk együtt a terhet, és hirdessük együtt Jézus Krisztus evangéliumát. A püspökök kérdésére válaszolva Leó pápa a közösségi média körültekintő használatáról beszélt, ahol fennáll a veszély annak, hogy mindenki saját jogának tekintse, hogy azt mondja, amit akar, akár hamis dolgokat is, majd hozzátette. Vannak olyan időszakok, amikor az igazság feltárása fájdalmas, de mégis szükséges. Ebben az értelemben hasznos kommunikációs szakemberek, vagyis ezen a területen képzett profi emberek segítségét kérni. Az új püspöki szolgálat kihívásairól szólva, a pápa személyes hangon beszélt arról, hogy mit jelentenek ezek az ő számára. Arra buzította az embereket, hogy mindenek előtt bízzanak Isten kegyelmében és a püspöki állapottal járó kegyelemben. Ismerjék fel saját adottságaikat, de korlátaikat is, valamint mások segítségének szükségességét, esetleg egy jó emeritus püspök értékes tapasztalatára támaszkodva, aki útmutatást vagy segítséget nyújthat nekik. Figyelmeztetett arra kísértésre is, hogy saját csoportot alakítsanak és bezárkózzanak abba. Leó pápa ismételten hangsúlyozta a hírak építésének és a párbeszéd keresésének szükségességét, még ott is, ahol a keresztények kisebbségben vannak, valódi tisztelettel a más vallási hagyományokhoz tartozó emberek iránt, különösen a hiteles keresztény szeretet és irgalmasság tanúság tétele által, mert ahogyan szeretitek egymást, abból fognak felismerni titeket, utalt Jézus szavaira. A pápa a szemináriumi képzésről és a kezdeti időszak képzési felelősségéről is beszélt. Arra buzította püspököket, hogy fogadják be a betérő hivatásokat, de azt is kérte, hogy mindenkit vezessenek el az evangélium, valamint a keresztény és missziós élet dimenzióinak a felfedezéséhez. A misszióról szólva azt javasolta, hogy támaszkodjanak az egyházi mozgalmakban jelenlévő hitelesen missziós világi hívekre is, akik a remény forrásai lehetnek a helyi egyház számára. A környezeti válságok súlyos következményeivel kapcsolatos kérdésekre válaszolva a pápa felidézte a Laudato Si kezdetű enciklika 10. évfordulóját, és arra buzított mindenkit, hogy támogassák a témát a lelkipásztori szolgálatban. Hozzátette, hogy az egyház jelen lesz ezen a fontos területen, anélkül azonban, hogy a keresztény antropológiával ellentétes más kérdéseket is érintene. Végül Leó pápa áldását adta a jelenlévő püspökökre, majd egyenként köszöntötte őket a 6. Pál aula átriumában.
A pápa egy galileai cserkészcsoporttal találkozott az általános kihallgatáson. Toszkánai látogatásuk után a Názáret közeli Reinek plébániáról több fiatal Rómába érkezett, hogy részt vegyen a szerdai találkozón 14. Leó pápával. Somáli atya: a helyzet nehéz, de a keresztény ember olyan, hogy igyekszik hidakat építeni ott, ahol a gyűlölet megoszt. Bár sok hal volt benne, nem szakadt el a háló, írja az evangélium. A csodálatos halfogás története szinte arra késztet, hogy azt gondoljuk, a barátság olyan, mint egy háló, amely együttműködést, egységet és projekteket teremt, és amely összetartja az embereket. Így történt ez egy szentföldi cserkészcsoporttal is, a Názáret közeli Reinek plébániáról, akik a római Santa Gemma Galgani plébánia és a toszkánai regionális Agessi vendégszeretetének, különösen a prátói, firenzei és pízai cserkészeknek köszönhetően lehetőséget kaptak egy toszkánai és római látogatásra. Szeptember 5-én este Firenzében imavirrasztást tartottak, amelyen számos cserkész részt vett, hogy kérjék a Szentföld békéjét. Majd szeptember 9-én a Santa Gemma Galgani római plébánia látta vendégül a palesztin cserkészeket, akik szeptember 10-én részt vehettek a 14. Leó vezette általános kihallgatáson. A fiatalok az audiencia végén köszöntötték a pápát, egy olajfából készült rózsafűzért adva át neki, amely a hazájukban még mindig hiányzó béke szimbóluma. A pápa arra biztatta őket, hogy legyenek a béke és a remény építői. Ibrahim Somáli atya, a latin pátriárkátus izraeli iskoláinak igazgatója és Reinech plébánosa, aki elkísérte a fiatalokat az olaszországi útjukra, bemutatta hazája nehéz helyzetét. Gazdaságilag nagyon nehéz, nincs munka, az iskolák továbbra is online működnek, de sok fiatalt elvesztettünk, mert nem tudták megfelelően követni az óráikat. Galileában minden keresztény a háború ellen van, és békét követel. Mi megnyitottuk plébániáinkat szomszédaink és bárki előtt, aki szeretne idejönni és jobban biztonságban érezni magát. A plébániák is nagyban segítették a Cisziordániában élőket, anyagi támogatással, sőt élelmiszerrel is. Somáli atya szerint az izraeli keresztény cserkészek feladata hidakat építeni a gyűlölet kioltására. Ez nagy elkötelezettséget igényel, de ez a keresztény ember szerepe, még akkor is, ha ez a mindennapokban nem könnyű, a mélyülő megosztottság miatt. A felhívás az, ne hagyjatok minket magunkra, szükségünk van rátok a jelenlétetekre. Elképesztő nyomás nehezedik ránk, ezért nemzetközi segítségre van szükség, hangsúlyozta Somáli atya, a jeruzsálemi latin pátriárkátus izraeli iskoláinak igazgatója és Reinech plébánosa.
Parolin bíboros. Európától a Közel-Keletig félő, hogy tovább terjed a háború. A bíboros államtitkár egy vatikáni konferencia után nyilatkozott az újságíróknak, kifejezve aggodalmát az újabb háborús frontok kialakulása miatt. Ha nem gondolják meg magukat, félő, hogy egy szélesebb körű háború robban ki, mondta Parolin bíboros, aki az amerikai aktivista meggyilkolására reagálva toleranciára és tiszteletre szólított az erőszak helyett. A szakadék szélén táncolunk, mert fennáll a veszélye annak, hogy vég nélkül kiszélesedik a konfliktus, és ez félelmet kelt. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár nem rejti véka alá aggodalmát a háború kiterjedésével kapcsolatban, amint azt a lengyelországi orosz dróntámadásra válaszolva újságíróknak kifejtette. A Vatikánban tartott Teremtés, Természet, Környezet, egy békés világért elnevezésű nemzetközi konferencia után a bíboros osztotta az olasz államfő Sergio Mattarella nézőpontját, aki arról beszélt, hogy a jelenleg tapasztalható feszültség szintje olyan, mint az első világháborút megelőző időszakban. Ha tényleg nem gondolják újra egy pillanatra a megkezdett utat, fennáll a konfliktus határtalan fokozódásának veszélye, vagyis egy szélesebb körű háború kirobbanását kockáztatjuk. Parolin bíboros aggodalmának adott hangot a Közel-Keleten folyó háború és a gázai tragédia miatt is. Az erősödő izraeli nyomás a gázai szorosban sajnos nem áll meg, dacára annak a sok felhívásnak, amelyet a katolikus egyház is közzétett, és a latin pátriárka Pizzaballa bíboros is. Az államtitkár kiemelte ugyanakkor azt a csodálatra méltó ellenálló képességet, amelyet a gázai Szent Család plébánián Gabriel Romanelli atya és a gázavárosi templomba befogadott emberek mutatnak. Ott maradnak a fogyatékkal élők mellett, és nem akarnak engedni az erőszaknak. A globális Sumut Flottilla humanitárius missziójáról is kérdezték a bíborost, aki ezzel kapcsolatban elmondta. Hasznos minden humanitárius akció, mely megkönnyítheti a jelenlegi súlyos humanitárius válságot a térségben, ezért pozitívan ítéljük meg. A Szentszék fáradhatatlanul folytatja a diplomáciai tevékenységét. Megteszünk minden lehetőt, nyilatkozta Parolin bíboros. A diplomáciánk keresi a kapcsolatot minden érdekelt féllel. Beszélünk, kitartunk. Ezek az eszközök állnak a rendelkezésünkre ahhoz, hogy megállítsuk a konfliktus kiszélesedését. A vatikáni államtitkárt az Európai Parlament határozatáról is kérdezték, mely a tagállamokat arra szólítja, hogy ismerjék el Palesztinát. A határozat azonban nem tartalmazza a népirtás kifejezést Gázára vonatkoztatva, ellentétben azzal a dokumentummal, amit hétfőn néhány pap és püspök aláírt. Ők valószínűleg megtalálták a Gázában folyó történésekben azokat az elemeket, amelyek miatt ezt a definíciót adták. Mi egyelőre ezt nem tettük. Meglátjuk majd. Tanulmányozni kell. Szükséges, hogy meglegyenek a feltételei annak, hogy egy ilyen kijelentést tehessünk, pontosított Parolin Bíboros. Múlt héten fogadta audiencián 14. Leó pápa az izraeli elnököt, Ihák hercogot. A találkozót kommentálva az államtitkár elmondta, hogy az izraeli elnök megnyugtatta, hogy nem foglalják el Gázát. Én jó hiszeműen állok mindenkihez, aztán meglátjuk a tényeket, fűzte hozzá. A vatikáni konferencia után az amerikai konzervatív keresztény aktivista Charlie Kirk meggyilkolásáról is kérdezték Pietro Parolin bíborost. Ellenzünk mindenféle erőszakot. Nagyon-nagyon toleránsnak kell lennünk, és tisztelni mindenkit, akkor is, ha nem osztjuk mások nézeteit, nyilatkozatait és gondolatait. Ha nem vagyunk toleránsak, és nem adjuk meg a tiszteletet, hanem erőszakosak vagyunk, akkor az valóban nagy problémát fog okozni a nemzetközi és a nemzeti közösségen belül is, mondta még Parolin bíboros.
Kína. Új püspököt szenteltek a 14. Leó által létrehozott egyházmegyében. Két hónappal ezelőtt Leó pápa felszámolta a Shiwanzi és a Shuanhua egyházmegyéket, létrehozva az új Zhangjiakou egyházmegyét. Első püspökévé a kínai kormánnyal kötött ideiglenes megállapodás keretében Joseph Wang Zengui atyát nevezte ki, akit szeptember 10-én szenteltek püspökké. A 62 éves Joseph Wang Zengui prelátus szeptember 10-én a Zhangjiakou egyházmegye első püspökévé szentelésével lezárult a 14. Leó által két hónappal ezelőtt megkezdett folyamat. Július 8-án azzal a vággyal, hogy előmozdítsa az úrnyájának lelki gondozását és hatékonyabban gondoskodjon lelki javáról, ahogy a Vatikán sajtóirodája tájékoztat, a pápa felszámolta a Shiwanzi és a Shuanhua egyházmegyéket, és beolvasztotta azokat az új egyházmegye területébe, amely Hebei tartomány része és Pekinggel határos. Szintén július 8-án Leó pápa kinevezte Wang Zengui prelátust Zhangjiakou püspökévé, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében, olvasható a hivatalos közleményben. A szerdán felszentelt új püspök 1962-ben született, 1984 és 88 között a Hebei Tartományi Szemináriumban tanult. A következő két évben lelkipásztori gyakorlatot végzett a Kincsi Hangcsuáni plébánián. 1990. május 24-én a Shenzhuani egyházmegyében szolgált. A 12. Pius pápa által 1946. április 11-én alapított Shuanhua és Shiwanzi egyházmegyék felszámolásával az új Zhangjiakoui egyházmegye teljes területe 36.357 négyzetkilométer, lakossága pedig 4 millió fő, akik közül közel 85 ezer a katolikus, akiket 89 pap szolgál. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
magamhoz. Bátran viseld magányodat. Én számon tartlak téged. Ne hagyd a sorsod csillagokra, benned érjen a végzet. Vállad két éber sarka közt, ha sisteregve átcsap, tudom, több vagy mindannyiunknál, benned vakít a bánat. Légy hát akár az állatok oly nyersen, szép és tiszta. Bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. És egy éjjel, magad sem tudod, mint égig érő ének feljönnek benned napjaid, a halhatatlan évek. Az este nem lel senki rád. Az este sírva, késve hiába járják pitvarod. Csak én látlak. Vagy én se.
Pilinszky János Magamhoz című versét Alföldi Róbert előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921-ben. Középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista gimnáziumban végezte, majd jogot tanult, művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. Diplomát nem szerzett, mert 1944-ben behívták katonának. A németországi Harvak faluba került. Itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és a költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott. 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. Egy évig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 1957 novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmadnapon csak 1959 szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi Ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1976-ban jelent meg az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky János 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Kegyelmes, igaz Istenem és Uram, Teremtőm és Megváltóm! Megjelöltél engem orcád szent fényével, megváltottál egyszülött fiad drága vérének árán, és lelkednek erejével az élet reményére újjáalkottál a szent keresztségben. Add, hogy igaz, egész és épp szívvel, hathatósan ellene mondjak a sátánnak, minden pompájának és minden cselekedetének. Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel híven higgyek te benned, Teremtőmben, szent fiad Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet és a szent lélek erejével. Add, hogy tied legyek, és halálomig álhatatosan megmaradjak benned. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,